Tizedik fejezet. A mi basánk és a további fejlemények. Kátai bíró uram éppen ítéleteket mondott ki a városházán, mégpedig főben járó ügy foglalkoztatá, az asszonyi állatok hálátlanságáról, amit példásan illendő megtorolni. Perec István becsületes rézöntő felesége Borbála asszony, bemenvén a hajnali órákban, mikor még a város aluszik, a rimaparti kertek egyikébe, a dobos hentes mesterébe, egy kosár friss fiatal hagymát tépdesett ki az egyik hagymapadból, amely kázusz kitudódván bíró uram nevezett Borbála asszonyt egy napig a kalodában való ülésre ítélte. Sírván réván az asszony, hogy ő ezt a gyalázatot túl nem éli, és a rimába veti magát, megesett rajta a tutyimutyi ura Perec István szíve, és rimánkodásra fogta a bíró előtt, hogy engedje, miszerint ő töltse ki asszonya büntetését a saját személyével. Bíró uram tekintét és rendet tartó, érsekes, kevés ember ugyan, de a szíve neki is jó, s tekintetbe véve, hogy Perec István igen derék, érzékeny és vallásos ember, aki szép búgó hangon énekli vasárnaponként a zsoltárokat, nagy kéréseire kivételesen megengedte, hogy ő ülhessen kalodába az asszony helyett, ami megtörténvén az egész város ócsárolta az asszonyt és nevetett a férjen. Elmúlt vagy két hét, s íme az asszony valamely csekélységen összepöröl a férjel az udvaron. Éppen a bíró uram portája tőszomszédságában szóról-szóra, szitok-szitokra esvén indulatosan kiáltja az urára. Hallgasson, Kend, nem ültem én kalodába, mint Kend? S fejéhez hagyítja a köcsögét, melyet éppen kézben tartott. Megvérezi vele a fejét, amit halván s látván a bíró, a gonosz asszonyi állatot hajrű által maga elé idézte, s olyan törvényt ül felette, hogy az asszony kapjon 6 vesszőt, azért, mert a Perec uram fejét beütötte, 12 vesszőt pedig len azért, hogy urának az ő javáért való feláldozását, annak lealacsonyítására kívánta nyelvével fordítani. Proterció az egész kázus, mint nem közönséges, örökítessék meg a város krónikáiban, hogy szálljon nemzedékről nemzedékre, mint anekdóta. Bosztohó férjek és házasulandó legények okulására. Legottan is diktálni kezdte a diáknak, amiben felette nagy kedve telt, mert bizonyos narrátori talentum lakozék bennem időn Fürmender uram benyitott a görgei levélkéjével. Elolvasván az abban foglaltakat, mindjárt abban hagyott mindent, rábízván az exekúciót, vagyis a 18 vesszők kiszolgáltatását Putnoki József vicebíró uramra, pedig ő maga is szerette az efféle látványosságokat nőtlen ember lévén, sőt, sokszor el is engedte, ha az asszony csinos idomai, vagy könnyei, erőt vettenek rajta. De ha a mások gyengesége meghatotta, viszont a maga gyengesége is sokszor irányítá. Egyik az volt ezekből, hogy szeretett a nagyurakhoz dörgölődni, azért is vitte ennyire, rögtön befogatott hát s elhajtatott görgei udvarlására, kit erősen türelmetlenkedve talált, mert a nap már leszállt volt, s a szabadkai erdő sötét mélyéből az esti szürkület látszott kilépegetni. Megértvén bíró uram kevés szóból a környülállásokat, miután megdicsérte volna görgei uramat, hogy milyen jó színben van, s mennyire megfiatalodott, arra a kérdése, ha van-e valamely mód, hogy dolgát az erdőmesternél elvégezhesse, ilyetén bíztató választ adott a maga ózsdi szójárásával. Hát igenis, a mi alispánunk Palásti Miklós uram deliberált erre nézve is, s ezeket hagyta meg nekem. Ha pedig len valakinek a tündérkastélyba volna útja, azt át lehet ereszteni, de neve, állása és az áteresztés órája pontosan följegyzendő egy protokollumba, azzal az utasítással, hogy vajon a följegyzett időnek megfelelőleg érkezette meg a kastélyba, ezt a basa aláírásával, pecsétjével bizonyítsa, valamint azt is, hogy onnan mely órában távozott. Ha mindebből kiderül, hogy az illető nem lehetett odább, mint a Basa kastélya, visszabocsátható részen. Azért hát alázatosan szuplikálok kegyelmednek. Ne terheltessék ezeket megcselekedni, mivel hogy a halál előtt mind egyenlők vagyunk. Bocsánatot kérek, nem is az én nézetem, de a Szent Zsoltárok szerint ebben a dologban pedig bizony mondom, ha nem is vagyunk a halálé, de ott állunk mindnyájon az ámbitusán. S ki az a Basa voltak éppen? Kérdezte Görgei. Hát a mi Basánk, a Hilil Basa, felelte Kátai uram egyszerűen. De hisz a törököket már régen kiűzték innen Hondból is. Hiszen éppen az, hogy minden innen kiűzték, csak nekünk van, mondá a bíró kevékedve. Mi módon maradhatott itt? Tűnődött Görgei. Jaj, instálom, nem a féle maradék Basa ez. Azóta jött ez ide, de nem haddal. Ide való birtokos, mint a többi. Idegen országból származott, és itt birtokot szerzett nagyurak. Az ővé a szabadkai erdő, melyet a Balasságtól vett meg. Szereti ezt a helyet, gyönyörű kastélyt építetett benne, roppant kőfallal körülvéve. Abban tartja a feleségeit. Isten bűneül ne vegye, szám szerint 8 darabot. Nem rossz az ilyen példa a népnek. Dehogy, ez ugyan nem ragadós. Itt az egy feleség is sok. Éppen ma vetődött elő egy elrettentő eset, de el sem mondom, mert megutálná kegyelmet az asszonyi nemet. Aztán mi náluk nagyon szeretik a Basát. Igen jó kis emberke. Annyi a pénze, mint a polyvas, olyan könnyen adja ki, mint egy katonatiszt. Kereskedők, ötvösök, mesteremberek abból élnek, hogy a feleségeinek szállítanak, mert ő maga keveset van itt. Néha-néha itt toppan, éjjel jön, Isten tudja honnan, itt tölt néhány napot, azután megint eltűnik egy éjjel, Isten tudja hová, hanem az asszonyai vígan élnek, és tömérdeket költenek sejemre, posztóra, és mindenféle encsebencsére. Maga a nagy úr csupa jó szív, ha valakinek a háza megég, ingyen fát ád az erdejéből, rőzsét a szegényebb nép szabadon szedhet a roppant területen. Varga uramnak az erdőmesterének megvan hagyva, hogy a szegényebb emberek sertéseit, ám bár a sertések tisztátalan állatok a Mohamed tanai szerint, ő se kül a tudományát, ingyen engedje makkoltatni az erdő tölgyes részében. És azon felül, ha bármilyen kéréssel fordulunk hozzá, mindig kinyitja erszényét az instanciáinkra. Most is egy nagy harangot öntetett Beszterce bányán a református eklézsia számára. Derék ember lehet, csak az a kérdés még, van-e neki is tudomása az Alispánnak erről az intézkedéséről? Ó, bizonyosan. Az Alispán úr, ha olyankor jön ide, amikor Hilil Basa itt tartózkodik, mindig tesz nála látogatást. Most 4 nap előtt is nála ebédelt, s alkalmasint megbeszélték a módusz vivendit. Preston ez alatt levette a lovacskák fejéről a zabos zacskókat, Kátai uram pedig följegyezte egy cédulára, hogy a cédula átadója valamivel esti 8 óra után a szabadkai korcsmánál, azzal az ígérettel távozott Osgyán felé, miszerint útjának az erdei kastély a végcélja, ami a kegyelmes úr által bizonyítandó részen aláírásával és pecsétjével. Ezt is köszönöm, hálálkodott Görgei barátságos parolát csapván a bíró markába, s ha valamikor alkalmam lesz, bizony megszolgálom kegyelmednek. Erre azután felült a kocsira, és még egy kérdést intézett a bíróhoz. Azt mondták nekem imént az emberei, hogy a sógorom Darvas uram meghalt volna. Mi módon tudják meg kegyelmetek az ilyen híreket? Eleven láncot állítunk az erdőbe minden reggel 100 lépésnyire egy-egy embert, míg csak a lánc Osgyánt nem éri az erdő végén, ahol aztán a losonci doktor, tudós Makuik József, ördöngös egy fickó, hogy állandóan ott mer lenni, átkiáltja a híreket a legközelebbi emberünknek. Olyan hangja van, azt mondják, mint egy bölömbikáé. És a mi emberünk odább adja embertől emberhez egész a szabadkai komisszióig. Így vesszük a Ténysvár megye rendeleteit is. Hanem ma reggel már nem volt a helyén a doktor, úgy látszik, neki is harangoztak. No, az Isten áldja meg, bíró uram. Kegyelmedet is hozza vissza, friss, jó egészségben a minden seregeknek, ura. Így kölcsönös jó kívánatok váltása mellett végre megindult Görgei az erdőnek, mely lassú zúgással hívta az éjt. Szinte búsnak lehetett volna mondani, mert a szárnyasok csipogása és vidám füttye megszűnt, csak a harkály kopácsolt itt-amott, vagy egy szaladó mókus okozott múló zörejt. A füvek páfrányok bokrok között millió bogár cirpelt és nyüzsgött, a közelben harangkondult meg. Mi lehet ez? Talán a Basa kastélyában vacsorához kongatnak, de hisz a kastély a leírás szerint balra van, a harangszó pedig jobbról hangzik. Nem ostyánban harangoznak-e a szányra ereszkedő lelkeknek? Mintha tömjén szagot, halott szagot hozna onnan a fák koronájának, végtelen rostézatán átsuhanó szél. Görgei hátán borzongás futott végig. Milyen szomorú este ez, Preston, milyen szomorú? Most már bal felől szólott a harang, bim-bam, ünnepélyes hanghullámokban. Az ördög vigyen el engem, kiáltott fel Preston, ha nem valami kitanult vim bagoly csintalankodik velünk. Ne beszélj! A baglyok a csalódásig tudják a harangszót utánozni. Én már egyszer megjártam velük suhanc koromban. A Dunántúl éjjel eltévesztettük az utat. A harangszóról azt hittük, hogy valami falut érünk, ha irányában indulunk. És bemásztunk szépen a bakonyba, hogy két napig étlen szomja, nem bírtunk belőle kikecmeregni. Az az utána minkő nagy erdő. Ha nem hiszen a Szabadka is a kutya? Szabadkától Ozsgyánig terjed lapos földön akár az asztal, pihenő föld, mely talán még soha nem látott ekét. Szűz föld, melyen még nem követett el erőszakot emberi akarat. Ezt hozd, azt hozd. Azt hoz, amit akar. Derékig érő ős füvek borítják, néhol nagy darabon átszakíthatatlan iszalagok fonják össze az ős fa arisztokratákat, melyek kevélyen merednek az égnek óriás lombkoronáikkal. A híres Jánosik, a tót legendák betyárja, itt méri a vásárosoktól elrabolt posztót vándorló diákoknak, az egyik büktől a másikig. Ez a rőfje. Az est homályban lassan-lassan összefoly minden, alig lehet már megkülönböztetni valamit. Egy szürke folt az út mellett, pásztor tűzhelye. Egy darab feketeség a hatalmas fatörzsön, ebbe a villám ütött bele. Pirinyó, fénylő csillagocskák a bokrokon, Szent János bokarak. Csillámló ezüstvászon kiterítve az erdei tisztáson, a hegyekből lesiető patak. Hú, mi az? A kocsi zörgés szomjas szarvas csordát riasztott fel, amely elálló szarvaival gajat törve, iszonyú robajjal, hanyat homlok rohan az erdő belsejébe. Az erdő madarai fölrebbennek erre nagy környéken. A bagoly abba hagyja a harangozást, a fagaljai közt meglapult mókus ilyetten nyitja ki fekete serét szemét, csivogva száll föl a vércse, s körös körül kering a magasban, hogy azután meggyőződvén anyai szemmel a veszedelem elmúltáról, a leeső kő lomhaságával hújjon le a fészkébe, csak a vadzab finom magas szálához tapadt bogár ringatózik egykedvűen a maga lengő nyoszolyáján. Messze van-e még a major Preston? Tudod-e biztosan az utat? Nem lehet már messze, mert a vércse mindig a tyúk major közelében rakja fészkét. Itt lesz már valahol. Egy fehér oszlopnál kell, azt mondják, befordulni, amit valami elesett török hercegnek emeltek, de így könyv nélkül nem tudom. Ha fehér az oszlop, hát majd meglátjuk. De mintha már hallanék is kutyaugatást. Egy kőhajításnyira elővillant, mint valami kísértet, az oszlop is. Preston befordult a csinált útról, és csak hamar két fényes szem, két megvilágított ablak mutatta, hogy merre menjenek. A rekkenő hőség után jól esett a sötét lombsátor alatt a kocsizás. Görgei levette kalapját, hogy a hűs levegő jobban érje forró fejét. Ez alatt szemét lenemvette a két ablakról. Ott ül valahol a kis Rozáli. Talán köt vagy olvasgat a mécs fényénél, s most, mikor már olyan közel volt, hogy csak egy-két perc még odáig, valami lázas türelmetlenség fogta, és szíve hangosan dobogott. A fák közül szeszélyes árnyak kezdtek kihasadozni, közülük kilépett a megölt Lőcsei bíró is, puskával a kezében, és úgy rémlett neki, mintha a kivilágított ablaknak célozna. Jaj, ne! És úgy reszketett, de úgy reszketett, hogy összegombolta a kabátját. Hűvös van, Preston, nem találod? Én úgy fázom. Csuronvíz vagyok az izzadságtól, felelte Preston. Ho-ho-ho, csiba te! Úgy nézem, tekintetes uram, ez az erdőmester háza. Egy érces hang figyelmeztette őket a sötétből. Ne jöjjenek közelébb, mert megütik magukat a drótban. Azzal vannak a fák átfonva. Egyéb iránt mi dolguk van itt, ugyebár eltévedtek? Nem felelte Görgei. Varga uramat, az erdőmestert keressük. Én volnék, felelt az előbbi hang. Alulról jönnek, vagy felülről? Felülről, felelte Görge, és leugrott a kocsiról. Hogyan jöttek át Szabadkánál? Kátai városbíró engedélyével. Felelte erre az erdőmester. Majd mindjárt világítok, de előbb engedjenek meg egy-két kérdést. És ne vegyék rossz néven, a nyomorúság nem csak törvényt bont, az illő vendég szeretetet is leveszi a lábáról. A rettenetes ragály, mely osgyámban dúl, parancsolja a nagy óvatosságot. Kérdezzen kigyelmed. Mit akarnak? Hoztak valamit? Ellenkezőleg vinni akarunk. Mit? A leányt, felelte Görgei. Rossz helyen járnak. A lány már nincs nálam. Görgei szíve összeszorult. Hol van? Kérdé folytott hangon. Sós Jánosni szolgál, bent Batyiban. Talán nem is azt a leányt értjük, mi tévedés lehet a dologban, viszonzák Görgei. Más eladó lány pedig nincs nálam, akit elvihetnének, mert az enyém még bölcsőben fekszik. Azaz, hogy igazat szóljak, van egy másik is, de az is még csak palánta és vendég a házamnál. Nem hiszem, hogy azt keresnék. Hát ha, felelte Görgei. Hát akkor vissza is fordulhatnak, mert én arra becsületes parolát adtam, hogy a levegőtől is megóvom, senki fia hozzá nem érhet. Amit pedig én egyszer megmondok, az úgy is szokott történni. Még az édesapja se férhet hozzá, kérdik Görgei elérzékenyülve. Csak talán nem a tekintete, az vagyok, a Rozáli apja. Az már más. Isten hozta nálunk. Hé, Zsuzsi, hozz ki hamar egy lámpást, édesfiam! Kisvártatva karcsú fürge asszony alak jelent meg a pitvarajtóban, kinek a lámpa fénynél csak éppen a körvonalait lehetett kivenni. Varga uram átvette a lámpást, és a vendégek elé lépegetett megmutatni nekik, miképpen bújjanak át a drót alatt, mely kóbor lovasok és csavargók ellen volt kihúzva, hogy abban megbotolva ne közelíthessenek a házhoz. A drót vége az erdőmester ajtó kilincséhez lévén erősítve, hogy annak a rezgése, ha el akarnák vágni, figyelmeztesse a gazdát, még ha alszik is, a közeledőre. Bizony csak így vagyunk, tekintetes uram, tessék átbújni, Isten látogatása van rajtunk. Görgei a kezét nyújtotta, s melegen rázta meg az erdőmesterét. Hát, hogy van a kislányom? Egészséges, hála Istennek, mint a mak, és okos, mint egy filozófus. De hol vagy, Zsuzsi? Ide néz, Zsuzsi, megösmered-e, ki van itt?
Szent Isten, a vice ispány úr!
Higgyek-e a szememnek?
Jaj, de megöregedett a tekintetes úr.
Csittel liba, hogy tudsz olyat mondani? Förmet rá az ura, de minden harag nélkül. Láss inkább a konyha után. Kocsisra, lóra legyen gondod, de főképp a mi vacsoránkra. Tessék, tessék, előre, tekintetes uram! Erre balra instálom!
Nem is kellett kinyitni az ajtót, az úgyse volt bezárva. Csak egy lepedő lógott le az ajtó félfáról, a legyek és erdei bogarak beözönlése ellen szolgált némi védfalul, mely a Zsuzsa asszony sietett félrehárítani, mert eze ágában sem volt megfogadni a gazda szavát, hogy a konyhába menjen. Minden illedelem nélkül ő maga szaladt be elsőnek a szobába hírül adni a nagy eseményt, Rozáli kisasszonynak. Az asztalon olajjal megtöltött pohár terjesztett gyérvilágosságot. Az olaj tetején úszkálván, mint valami pirinyógája, egy fakarikaféle, amibe égő kanóc volt beillesztve. Az ágy mellett bölcsőringocs, abban egy csecsemő aludt, összecsucsorított piros szájának ritmikus mozgásából. Ki lehet találni, hogy a kis angyalka most az égben van, nem ugyan a szárnyai, de a szájacskája segítségével, melyet a jó álom néni oda tapasztott az anyai emlőhöz. A bölcső mellett ült Görgei Rozália, valami dallamot dúdolva. Fehér pöttyes perkál szoknyácskája alul az egyik lába, melyel meglendítette a bölcsőt, egészen a bokán fölül ki volt nyújtva, és kezdte már fölvenni azt a bizonyos ingerlő gömbölyűséget, mely a férfi szemét megrészegíti. Hát még mikor a lábacskának olyan segítségére van az arc, mint ebben az esetben gyönyörű metszésű száj, ibolyára emlékeztető szem. Semmi szabályosság nem volt ez arcon, s mégis valami édes harmónia a vonásokban. A homlok egy kicsint keskeny, de olyan nemes, olyan különösen boltozott, hogy az ember belebolondul. Lehetetlen megmondani, mi az, ami szép rajta. Csak tetszik, nagyon tetszik, és ez untig elég. Ha kitalálnánk, miért tetszik, az már nem volna elég, mert nem lenne többé bűvölet, csak indokolt gyönyörködés. Hanem ami az orrát illeti, arról már egész öntudatosan ki lehet állítani a bizonyítványt, hogy a legimádandóbb fitos orrok közé tartozott. Zsuzsa asszony lopva közelget Rozálihoz, s hirtelen befogta hátulról a szemét. Két nagy tenyerével eltakarta a kedves arcot is, mire majdnem teljesen homályosnak látszott a zoba. Zsuzsi, találta kinevetve Rozáli, érzem a tenyereden, hogy te vagy, mert láttalak fokhagymát metélni. Úgy ám, de nem engemet kell kitalálni, hanem azt, aki jött, incselkedett vidáman Barkáni. Hát jött valaki? Nem vetted észre a kocsizörgést meg a kutyaugatást? Eközben már Görge is belépett a szobába, s tűrtőztette magát, hogy el ne roncsa a Zsuzsi asszony tréfáját. Nem érzi a kis szíved, ki van itt? Vallotta Vargáné odább. Kutyaugatásról beszélsz. Talán a Visztulát küldte el Kati néni, nem? Ugyan erre egy Visztula csúnya kutya, nem érdemli meg, hogy a te szíved dobogjon miatta. Olyan valaki jött lelkecském, akinek nagyon örülsz. Gondold el, kit szeretsz a világon a legjobban. Ó, erezd el a szememet, kitaláltam, Mari néni van itt a porcról. Mintha tört döfött volna a Görgei szívébe. Szerette volna megszakítani a jelenetet, de se a lába nem mozdult, se a nyelve. Megbénult mind a kettő. Nem az, nem az, kacagott Vargány, és incselkedő hangon hozzátette. Pedig milyen könnyű volna kitalálni. Gondolkozzál csak, gondolkozzál, kutass a kis szíved fiókjában. Rozáli gondolkozni látszott. Görgeinek minden idege megfeszült. Fejét lehajtva várt a szavait, mint a fonnyat növény az esőcsöppeket. Nem bírom eltalálni, felelte Rozáli eltökélt lemondással, megrázván fejét, melyet körül repkedett a lenszínű haja. Ezzel a rázással aztán ki is szabadította fejét a Zsuzsi asszony kezeiből, s megpillantván apját meglepetve futott hozzá. Á, maga az apuci! Hol jár itt, ahol a madár se jár? Görgei zavart lett erre a derült fesztele megszólítása, melyben nem volt az elragadtatásból és az örömből semmi, de a ridegségből sem. Rozáli kezet csókolt, amire Görgei lehajolt, és szájon csókoltott cuppanósan. Ember nem nagyon kellett lehajolni. Rozáli felnyúlt azóta, hogy nem látta, mint egy szarvas. Görgei szeme végig siklott a kedves arcon és a formás alakon, aztán ott felejtette magát tovább is, mint kellett volna. S látta a mozdulatot, amit kis kezével megtörli az apai csók helyét ajkain, talán mert nedves volt, talán mert a bajuszot megszúrta, s viszketett. De Görgei előtt ez a mozdulat is föltépte a kísértő szellemek láncait. Egy keserű sóhajjal fordult el a gyermeklánykától Varga uram felé. Mondja csak, erdőmester uram, beszélhetnék-e én most a basával? A mi basánkkal most, mondta ez meglepetve, nem lehetne reggelre halasztani? Nem, csak úgy engedett át a pestis komisszió a szabadkai zárvonalon, és csak úgy bocsát vissza, ha a basa pecsétjével bizonyítja, hogy mikor jöttem és mikor távoztam. Értem, szólt a gazda szívélyesen. Hát maradjon itt a tekintetes úr, míg a pestis tart. Biztosítom, nem lesz unalmas. Éppen ma jeleztek a csőszeim egy medvét. Azt fogjuk üldözni. Magam is olyan üldözött medve vagyok, odahaza morogta az alispám. Haza kell sietnem reggel. Varga uram a fejét vakarta. Rokon szenves, zömök férfi volt, határozott, bátor tekintetéből egyenes lélek sugárzott ki. Kevés szóval élt, mint általában azok, kik az erdő barátjai. Hallgatni kell tudni, aki az erdővel akar beszélni. Ejnye, de baj, hanem azért meg kell próbálni. Engedelmet kért, hogy átöltözhessen, aztán majd elvezeti a basakastélyába. Átment a pitvar másik oldalán lévő szobába, s Görgei magára maradt Zsuzsi asszonnyal, aki ezer kérdést zúdított a nyakába. Mi újság Görgőn, éle még ez, meg amaz, nem mentek-e még férjhez a plavec lányok? Hát az édesanyám nem üzent semmit. Bizony nem üzent, az mentegetőzött Görgei. De ennek én vagyok az oka, mert nem mondtam neki, hogy Rozáliért megyek. A Rozáliért? Kérde a menyecske elszontyolodva. Csak tán nem akarja elvinni, de bizony. Rozáli ki megint visszaült volt az álmodó babához, és a kis pufók arcocskát nézegette a bölcsővánkosai közt, egyszerre felütötte a fejét. Tréfál, ugye? És hamiskás mosolyjal kacsintott az apjára, ami egyszerre elfújta a keserűségét, mint öreg hegyről a ködöt a ránevető napfény. De bizony itt nem hagylak többé, szólt vidámabban. Nagy leány vagy már innen, onnan ideje, hogy kezdjek veled valamit. Rozáli felugrott székéről, és szoknyáját két kézzel fölcsíp, hogy kurtábbnak látszhassék, forogni kezdett apja előtt, mint a megperdített karika, kecsesen, negédesen elkényeztetett gyerek módjára. Ej, apuci, hová tette a szemét, hiszen még kicsiny vagyok, ha megengedi, itt maradok osgyámban. Hát osgyámban, Görgei elnyelte, amit mondani akart, nem merte megszomorítani a gyászhírrel. Mit keresnél te ezentúl osgyámban, egészíté ki a mondatot. Jönnöd kell, úgy akarom. De én meg nem akarom, felelte durcásan, és úgy tett a kis lábával, mintha toppantana. Az alispán nagy gyönyörűségét lelte ebben a kötekedő feleselésben, szándékosan szőtte fonta. Csak hogy a két akarat közül melyikünké a parancs, hogy gondolod? Kérdezte játszadozó hangon. A magáé, sietett kijelenteni engedelmesen lehajtva a fejét mókázó alázatossággal szinte a földig, úgyhogy az aranyhaj, melyet az este közelettével kibontott, átborult sziszegve a feje búbján a túlsó oldalra, s betakarta az arcát. Igen, a magáé. De mit tesz az? A parancs csak akkor az, ha fél az ember a parancsolótól. Jaj, de miként is van az, hogy én egy csöppet se félek magától, apuci. Visszahagyította hátra a hajsátorát, és összeráncolta a homlokát, mint egy anyóka, aki nagyon mélyen gondolkozik. Talán azért szívecském, mert szeretsz, találgatta az alispán, lágyan, csendesen, jár közelebb hozzám. A fruska közelebb ment, de a fejét rázta lépegetés közben. Nem azért, de hogy azért? Hát talán nem szeretsz. Tisztelem. És miért nem szeretsz? Nem tudom, suttogta szomorúan álmatakon. Hát azt tudod, hogy miért tisztelsz? Tudom, azért, mert benne van a tíz parancsolatban. A tíz parancsolatot ugye hé mégis parancsolatnak tekinted? Mert az Istentől származik, akitől pedig félek. De szereted is. Nem én. Parkány is sietett betapasztani a száját a tenyerével. Ó, te kis pogány jószágom, ki hallott már ilyet valaha? Rozáli kedves grimaszt vágott, ezer igéző gödör támadta, ferdére idomított orcáján. Ugyan, Zsuzsi, vidd el a tenyeredet, mondtam már egyszer, hogy fokhagymás. Görgei szívét csodálatosan csiklandozta a gyermek naív ügyelocsogása. Most értette már, miért mondta Varga uram, hogy filozófus. Megfogta a kezét. Olyan meleg volt, olyan édes, mint egy kis madárfészek. Közelebb húzta magához, térde közé állította. Gyere csak ide, kis delikvens, megsimogatta az aranyzuhatagot a fején. Igazolja magát a kisasszony. Miért nem szereti az Istent? Mert az Isten sem szeret engem, felelte dacosan. Miből tudja azt a kisasszony? Abból, hogyha szeretne, hát nem vette volna el tőlem a mamámat. Görgei elfordult. Érezte, hogy a szeme megnedvesedik. Aztán felkelt székéről, fels alá járkált a szobában, kinézett a nyitott ablakon. Az úgó erdő mondott neki valamit. Aztán megállt a lányka előtt, s meleg tekintete szinte felszürcsölte a beszédes arcoska ezernyi változását, kifejezését, mintha egy rejtelmes, bús könyvet lapozgatna. Látod, milyen rossz nevelést kaptál? S mennyire nincs az észjárásodban semmi rendszer? Szegény Katarina jó asszony volt, de hát az asszony, mit is beszélek, hol is hagytam el? Igen, igen, hogy Katalin nénéd keveset törődött a lelki neveléseddel. Felnőttél, mint egy kis puszpánk fácska, melyet senki sem nyeseget. No, csak te vigyezd el a szájadat, mert az úgy van. Egyben még túl gyerekes eszed van, másban már koravén vagy. Szóval egy valóságos kis figyfirigy vagy. Azt akarom, hogy igazi kisasszonyt faragjanak belőled. Nincs meg a lelki fundamentumod, az irányod, és össze-vissza beszélsz. Lásd be magad is. Azt mondod, nem szereted az Istent azért, mert ő se szeret téged. Hát az igazán felháborító, hogy így gondolkozol az Istenről, aki mindnyájunkat teremtett, és akinek a cselekedeteit emberi elme megítélni nem képes. Nem csak egy olyan gyereké, mint te, hanem még a bölcseké sem. Mert az Isten a magáéból adta az elmét, de csak olyan csipetnyit, ami senkinek meg ne ártson. Tengerből evő kanálnyit egynek, piciny sókanálnyit másnak. Ne ásíts, mert hátba ütlek! Ne tessék haragudni, okvetetlenkedett közbe Varkáni, ami engem illet, én meg a világon legjobban szeretem, ha Rozáli ásít, mert akkor látom leginkább azokat az új gyönyörű fehér fogait. Görgei elmosolyodott, és ügyet se vetve egyébre folytatta a fölvetett témát. Na, de vegyük, hogy igazad van. Ám bár nincs, hogy nem szereted az Istent, mert az se szeret téged, akkor sincs a következtetéseidben semmi észszerűség, semmi rendszer, semmi logika, mert engem sem szeretsz, holott én meg szeretlek téged. Hát erre felej, kis ördög! Ha szeretne az apuci, felelt a lány, hirtelen átcsapva gyerekes modorába, hát bizonyosan hozott volna valamit. Hiszen hoztam is, hogy ne hoztam volna, jutott eszébe Görgeinek, s kikiáltott az ablakon. Hé, Preston, hozd csak be azt a rimaszombati paksamétát! Varga uram még mindig nem került elő. Görgei már aggodalmasan kezdett az ajtóra tekingetni. Léptek, közeledtek, de bizony csak Preston lépett be, csomagot hozva, melyet mohon bontott fel Rozália az asztalon, és azután csalódva tolt félre. Ó, te bohó apuci, kiállt a gyerekes fejcsóválással, hiszen nem vagyok én már olyan kislány, akinek nyalánkságokat szokás hozni. Na és mit akartál volna? Felhúzta a vállait pípesen. Hát, szövetet, sejmet, pántlikát, így tudom én. De közben mégse bírta megállni, hogy két pár összefüggő, szárú, vérpiros cseresznyét föl ne akasszon a füleire, s meglóbálván szép fejét gyönyörködjék a lityegésükben. Ó, Rozália barátocskám, fakadt ki az alispán tettetett megbotránkozással. Mikor az én tervembe vág bele, hogy nagylány légy, akkor azt mondod, hogy te még kisleány vagy. Mikor meg neked vág be úgy a terveidbe, akkor egyszeriben nagyleánynak csapsz fel. Így nem alkuszunk, te kis róka. Ne bánts a szegénykét, mentegette újólag Zsuzsi asszony. Ne haragudjék rá, tekintetes úr. hiszen a rózsa is tarthatja magát bimbónak, mikor még zöld burokban van a fele. És a bimbó is rózsának számíthat, mikor már kihasadt a színes sejme. De ezt az ékes hasonlatot már nem volt alkalma megszívlelni Görgeinek, mert behallatszott az ajtólepedőn keresztül a gazda szava. Immáron készen vagyok. Mehetünk, ha a tekintetes úr úgy parancsolja. Görgei vette a kalapját, s kimenve ugyancsak hátra hőkölt, midőn a pitvarban, mely a tűzhely fazekai alatt lobogó rőzse tűztől meg volt világítva, szemben találta magát egy fehér turbános, máj szín kaftános törökkel. Már szinte a kalapjához nyúlt, mikor megszólalt az illető nevetve. Én vagyok, én Varga János. Kegyelmed, az nem hittem volna. Hát mitől jó ez? Ez bizony arra való, kérem alásan, hogy az öreg Mohamed prófétát bolondát tegye velem a basa, ha ugyan hagyja magát bolondát enni. Hogy tudnillik, a Korán tiltja az idegen hitű környezetet az ájtatos muzulmánoknál. Azt hiszi tehát a gazdám, hogyha török ruhában lépek be a kastélyába, Mohamed rá nem szagol a kálvinista voltomra. Nem lehet az igaz, jegyezte meg Görgei. Vagy miért tűrik meg akkor a keresztény leányokat a háremeikben? Ja, az asszonynak nincs lelke ő náluk. Elhagyván a házat, jó sintelt ösvényen indultak el, s balra kanyarodván egy odvas fánál, melyből lassú zümmögés hallatszott, padméhek lakhattak benne, természetesen a basáról beszélgettek. Hallásos ember lehet, gondolta Görgei, hogy ilyen kicsiségekben is formulákat keresgél. Nem túlságosan bigott, megissza a borocskát, védelmezte Varga. Inkább csak furcsa. Amellett azonban kedélyes, minden gőg nélkül való. Nem olyan, mint a mi nagy uraink. Hány éve van már nála Varga uram? Ez a negyedik. Azt mondják, csak néha jön ide. Egyszer-kétszer évenként rövid időre. És hol lakik, amikor itt nincs? Varga uram vállat van. Hát tudja a szösz. Hát nem küldenek neki soha levelet vagy üzenetet? Nem. Sem ő? Sem. Hogy lehet az? Hiszen előadhatná magát olyan eset, hogy értesíteni kellene. Azt már én is mondtam neki egyszer, de a következő szavakkal torkolt le. Ne kívánj tőlem felesleges dolgokat, édes fiam. Amikor az ember elalszik, s a lélek elhagyja az otthonát, vagy visszatér reggel magától, vagy vissza nem tér, de a test nem tudakozódik utána. Már most, ha a test hagyja el az otthonát hasonlóan, vagy visszatér, vagy vissza nem tér, de mi szükség, hogy az otthon érdeklődjék utána? Allah nem kívánja ezt. Azt mondott, híradással akarsz lenni, ha szükségesnek látod, de mire való volna az? Vagy valami jót tudsz mondani, és ez esetben hagyd akkorra, midőn megint találkozunk, hogy azzal is jobban örülhessünk egymásnak. Vagy pedig valami rosszat üzenhetsz, és ezt hagyd kérlek minél későbbre. Mert minden idő nyert idő, amelyből a gondokat ki lehet tolni egy későbbi időre. Irigylem ezt a filozófiát, jegyezte meg Görgei elmélázva. Csak egy basa koponyájában nőhetett ilyenre. De mégis különös, hogy a kocsisa vagy az inasa nem fecseg valamit. Egyedül jön, s rendesen ihél, úgy látszik, maga hajtja a lovakat kis kocsiában, mert senkit sem hoz magával. Ugyancsak éjjel távozik. Én csak arról tudom meg, hogy megint itt van, vagy már nincs itt, hogy a minaret tetején egy kis zászló jelzi az itt létét. Valóságosan úgy fest a dolog, mint valami titok, mondá az alispán élénkülő érdeklődéssel. És amíg itt van, természetesen ki nem mozdul a kastélyából. Dehogy, sétálni szeret az erdőben, némelykor átjön hozzám is. Most egy pár napja majd minden nap meglátogatott. Például ma is leült a ház előtt, uzsonnatált, és egy pohár tejet kért a feleségemtől. és Rozáli kisasszonnyal beszélgetett, tréfálgatott.
Tud-e szerint magyarul is?
Tud valahogy törökösen, de velem németül beszélget.
Akkor hát ne igen beszéljünk hangosan, tanácsolá Görgei, mert hát ha itt sétálgat vagy üldögél valamely fa alatt, és hallja, hogy hogyan szapuljuk.
Attól sajnos nincs mit tartani.
Mert otthon van, ilyenkor a melegesti órákban, mikor a hold kezd feljönni, fürödni szoktak az odaliszkjai künnake ebben a tóban.
Ezeknek a nézésében gyönyörködik, ez a legkedvesebb szórakozása.
Teringet, te csettentett a szájával Görgei, egészen neki pajkosodva.
Hát hiszen éppen ez a baj, mert olyankor meghalt ránézve az egész világ.
És nem vagyok biztos, hogy szóba áll-e most velünk.
Hogy alkalmatlanok leszünk neki, abban ellenben biztos vagyok.
De mindegy, bátor ember a templomban is fütyül.
És milyen korú lehet a basa?
Hát egy fogatlan kecske.
Észre se vették beszélgetés közben, mikor már ott álltak a hatalmas fehér falnál, mely a basa képpalotáját körül keríti oly magasan, hogy csak a legszálasabb fák tetejéről lehetett volna belátni a palota udvarára és kertjébe. Mondják, hogy a rimaszombati nyalka ifjúság közt többen akadtak, akik nem átallották olyankor fölmászni egy ott a közelben álló óriási gyertyánfa tetejére, hogy a kertben sétáló odaliszkokat meglessék. 100 év előtt az ifjak fejét vágatta volna le ezért a basa. Most már Hirilbacsa csak a szemérmetlen fát vágatta ki.
Vaskos roppant vaskapu egészíté ki a falat.
No, ezt ugyan, botont se tudná bezúzni.
Irdatlan kalapács lógott le rajta erős láncon.
Ez a kalapács adhatta az egyetlen hangot, mely a külvilágból ebbe a paradicsomba behatolt.
Varga uram háromszor vágott bele a kapura, de a szörnyű csattanásra nem jelentkezett senki.
Ekkor azután kivett a kaftánya zsebéből egy sípot és belefújt.
Különös éles hangja volt, mely szinte áthasította a fákat és falakat. A rigófügyből, a bika bőgéséből és a kígyó sziszegéséből összerakott sipítás tódult ki a kis szerszámból.
Hát ez mi?
Sziszent fel az ideges Görgei, a füleit befogva.
Ez a féle házi jelentés, amire okvetlenül előjön valaki, és vagy berezd bennünket, vagy sem.
Nekem is be kell mennem?
Nem tudom. Talán anélkül is elhiszi a basa, ha beviszem az írást, és alájegyzi.
Egy fél percig sem kellett várni. A vaskapu egy kockája csikorogva mozogni kezdett, majd egy turbános fej lett látható bent a támat nyílásnál.
Te vagy az, Varga effendi? Kérdezi egy kappan hang. Mit akarsz?
Ő nagyságával, urunkkal szeretnék beszélni. Járj közbe, Jámbor Jusuf, hogy fogadjon.
Ha összeszíd, te lész az oka, Varga effendi.
Azt fogom mondani, hogy fenyegettél.
Jó, jó, jó. Csak eredj, Jusuf, és meglásd, nem történik semmi bajod.
Jusuf erre visszatolta a vaskockát, és elcsoszogott.
Ki volt ez? Kérdé Görgei, kit most egyszerre érdekelni kezdett ez a keleti romantika.
Úgy tetszett neki, mintha ámbra illat szivárogna ki belülről.
Egy eunuch, tekintetes uram.
Igazi eunuch?
Természetesen igazi.
A kutya meg a macska,
csodálkozott az alispán.
Nem adnám egy vaklóért, ha egy kicsit körülnézhetnék oda bent.
Hát bizony nem lehetetlen, hogy része lesz benne.
De mi a basa engedélye nélkül is megtehetjük, hogy oda visszük az olvasót, ahová tilos a belépés.
Mindenek előtt ámulatba ejt egy szép kastély kis erkéllyel, kiugrókkal, kupolás előcsarnokkal, a bal szögletben karcsú minarettel.
Nem volt megvilágítva, mindössze egy kis lámpa égett misztikus vörös fénnyel a
lépcsős feljáratnál. A hold sarlója szabadon játszhatott a maga sejtető színeivel, és olyanna tüntette fel, mintha barnás-fehér sókockákból építették volna fel az Aladdin csodalámpájának szellemei. A fantasztikus holdfény, a törökökek kedves égi teste, még a kastélynál is szebbé bűvölte a kertet, mely az épület hátterében kezdődött. A buja növényzet mintegy pihegni látszott, a langyos este páráit beszívta és a magáét kilehelve. Virágok, bokrok összefolytak sötét bodros hullámokká, és mintegy zsámujául szolgáltak a nagy fáknak, melyekhez függő ágyak és hinták voltak erősítve. Az egyiken nyulánk termetű hölgy ült. Testhez tapadó fehér, csalánszerű szövetben, mintha asszony alakká formálódott bárány felhő úsznék sötét alapon. Egy eunuk állt mellettes egyet-egyet lódított a hintán, mely fehér sávot írt le röptében a kúszó növényeknek, a földön vonszolt palástjára. Távolabb a lombozatok rostézatán keresztül egy kékes csillámló lap volt látható, mint az égnek egy odaesett darabja, melyből a csillagok följebb tolódtak. Egy tükörkart pengékből összeállított rámában. Milyen bohókás csalódás! Nem tükör az, hanem tó. A ráma kart pengéi sások körülöttes, a kart pengékre szúrt, csillagok, felnyúló, fehér liliomok. Hát azok a többi mozgó, hajladozó fehérségek. Nyisd ki még jobban a szemedet, vagy talán hunyd be egészen, jámbor halandó, ha nyugodtan akarsz aludni az éjjel, mert azok a basa odaliszkjai, akik most a fürdéshez vetkeződnek. A tavon innen egy kis tűz szikra piroslik. Ahol a tűz szikra pislog, ott van a basa csibukja, és ahol a csibuk van, ott keresendő maga a basa is. Egy puha zsője székben elterpeszkedve ül, lehajló lomb mennyezet alatt, s nézi a mámorító jelenetet. Sárga papucsokba bújtatott lábait kényelmesen egymásra rakva, miután turbányát egy csonka gajra akasztá, izzadó homlokát meg-megtörli a fehér burnusza ujjával, húsos duzzadt szemhéjai alul, fáradtan merednek apró, kiégett fényű szemei a tóra. Inkább csak megszokásból, mert a gondolata másút jár. Hiába úgy van az ember alkotva, hogy mindent megun. A paradicsom is pusztán egy kis ideig paradicsom, azután már közönséges kert, s végül csak ugar. Hilil basának új vágyai támadtak, és ez nem csoda. A kor illendő méltánylást érdemel. Egy öreg embert, aki okos, le nem köthet egyetlen vonzalom, mint valami fiatal szeleburdit. Annak már joga van a válogatáshoz. Az már filozóf, aki nem az élvezeteket keresi, hanem az összehasonlításokat, a tapasztalatokat, szóval a tudást. Az nem pazarolhatja az idejét akármire, mert ő neki már kevés ideje van. Egy süldő leánykát pillantott meg az erdőmesternél egy ártatlan gyermeket, aki még semmit se tud. És éppen ezért felette ingerlő ő előtte, aki már mindent tud. Egyszer beszélt vele, és azóta igézet alatt áll, folyvást fejében motoszkál a képe. Főzi a terveket, miképp nyerhetné meg? Az a kérdés, kiféle, miféle leány. A bimbónak mindenek előtt a tőjét kell megnézni. Mert ha egy kicsit magasan nyílik, öreg embernek nagyon nehéz felnyúlni érte. De hát ha alacsonyan van, lehajolni az öreg ember is tud. Ez iránt pedig Vargától lehetne felvilágosítást kapni, és esetleg egyéb hasznos útmutatást és segítséget. Csak ne volna olyan becsületes és goromba. Okokon és módokon faragcsált furfangos elméje. Vargával bajos beszélni, Varga gyanút kapna és eltávolítaná a lánykát. Talán Vargáné útján lehetne boldogulni. Hát, ha szegények a szülei és könnyelműek. Nem ajánlkozhatna, hogy kineveli, mondjuk énekesnőnek, hiszen így szokták ezt a mecénások. Vagy nem alkalmazhatná-e nagy fizetéssel valaminek, a pénz végre is nagy kerítő. Igaz, még gyermek, talán csak 14 éves, de hát nem természetese, hogy egy öreg ember ilyenben lejje gyönyörűségét. Hiszen emlékszik rá, mikor fiatal gyerkőc volt, az érettebb menyecskék vonzották a 30 évesek. Vagyis akik annyinak mondták magukat, tudnék a 35 évesek. Most ím elérve a tisztes kort, a természet szent törvénye, az akkori eltávolodást a maga korabeli fehér néptől egy hervadó generációhoz, elmésen behozza ismét egy eltávolodással a maga korabeli fehér néptől, Isten ments tőle, egy serdülő generációhoz. Gyönyörű kiegyenlítés ez, és minden normális és becsületes ember tartozik vele. Ezeket forgatta elméjében a becsületes jámbor Hilil-basa, bizonyára Allah bölcsessége iránti bámulatból, ki akképpen rendezi, hogy semmi se veszhessen el a természetben, tehát a serdülő lánykák iránti epekedés sem, csak a beosztásba mutatkozik némi különösség, midőn az eunuch megzavarta, jelentvén, hogy odakűn megszólalt a Varga effendi sípja. Mit akar? Mordult rá a basa. Fényes ábrázatod elé akarna járulni, ó, uram, mégpedig tüstént, mindennel fenyegetett, ha nem jelentem meg. Eredj, kérdezd meg bővebben, miről van szó. Kisvártatva visszajött az eunuch. Megkérdeztem Varga effendit, arról van szó, hogy egy idegen, aki vele van, csak abban az esetben mehet vissza Szabadkára a pestis komisszió miatt, ha magasságod aláírással bizonyítja, hogy ide jött az erdőmesterhez, és innen ment vissza. Vagyis, hogy nem volt ostjámban. Eredj, mondd meg, nem érek rá most firkálni. Ez a Varga is mindenféle embereket fölszed, hogy alkalmatlankodjék velük. Azt mondja, a vendége annak a lánykának az apja, akinek a virágot és a datoját vittem parancsodból a minap. Á, úgy kiáltott fel a basa élénken, felugrott a székről. Akkor eredj és bocsásd be azt az idegen embert. Vezesd őt a kék szobába. Az eunuch földig hajtotta magát. Igen, uram, és Varga effendit is bebocsássam. Nem, várja meg kün. Csak abban az esetben lehet bebocsátani Vargát is, ha az idegen nem merne egyedül belépni. Az eunuch sietve távozott. Hilil-basa pedig rendbe hozta öltönyeit, begombolta burnuszát, megigazította gyüremléseit, fölvette turbányát. Azután szép csendesen kiverte a csibukja hamvát egy tulipán harangjába. Egy picint fels alá járt a kavicsos ösvényen, alkalmasint tervet készítve az idegen ember kellő kikészítéséhez. Majd hirtelen elhagyta a kertet, a palota bejáratához kerülve felcsoszogott a lépcsőkön, s egyenest benyitott a kék szobába, ahol már várta az idegen, egy fali festmény nézésébe merülve. Szálem aleikum, légy üdvözölve födelem alatt, mondá a basa, kezeit mellén összetéve. Görgei meglepődve fordult meg, és az előre kieszelt köszöntést kezdte darálni. Allah nevelje meg szerencsédnek mértékét, nagy tekintélyű úr és férfiú, legyen pedig. Egyszerre azonban benne rekedt a szó, egy pillantást vetve a basára, ki a tekintettől ilyetten hátrahőkölt, akaratlanul tört ki belőle a felkiáltás. Nini, mit keres maga itt, Kvendelapó? Kvendelapó, mert hogy ő volt, elsápadt az első pillanatban, felismervén a szepesi viceispánt. Ez aztán a fátú. Hát mit védett ő az ördögnek, hogy ezt most idehozta? Hiszen inkább azt hitte, hogy a kedvében cselekszik, tudnék az ördögnek. Ó, jaj, hát ő a kislány atya. és istentelen bűnös gondolatáért, melyet a bakfis iránt táplált, nyomban utól érte a bűnhődés. Nem csak a szégyenkezés bántotta a helyzetért, nem csak a bosszankodás az inkognitó összeomlásáért, hanem a babonás emberek félelme is ránehezült. Nem csak a nagy tekintélyű alispánt látta magával szemben, hanem a bosszuló végzetet is éppen a lányka apjának a személyében. De ha már nem süllyedhetett egyszeriben a föld alá, ez lett volna ebben az esetben a legkényelmesebb, mást alig tehetett, mint hogy hirtelen a tréfa rongyaiba öltöztette a sajnálatos eseményt. Hehehehe, kacagott fel. Hát ez igazán kapitális. Ki mondja, hogy nincs szerencse? Ho-ha-ho, nem adom 1000 forintért. Tessék csak helyet foglalni. Na de ilyen nagy megtiszteltetés, ennyi szegény házamnak, ilyen rendkívüli szerencse. Rossz színész lett volna belőle, mert olyan savanyú képet vágott ez a rendkívüli szerencséhez, mintha borsot harapott volna ketté. Hát bizony mindjárt kiugrok bőrömből, enyémből, örömömben. És valóságosan elkezdett ugrálni és táncolni, mint egy szétszelesedett gyermek. Az kérdezi, domine spektábilis, hogy mit keresem itt. Hát, mi egyebet pihenek? Hiszen eleget dolgoztam, ráfér engemre, hiszen én értem is, meghalt a Jézus. Görgei elmosolyodott, és meg nem állhatta, hogy ne évődjék vele. Hát igen, Jézus bizonyára kegyelmedért is meghalt, de hát úgy látom, Mohamedből is kiveszi a maga részét. Hát mit tudja tenni, szegény fejem? Mentegetőzött Kvendelapó siránkozó hangon, de dicséretére legyen mondva el is pirult, hogy még a nyaka is téglaszínű lett. Az embert beleviszik a rossz üzletek. Oh, Istenkém, a rossz üzletek! Nem lehet hinni az emberekben, domine spektábilis, olyan romlottak. Hogyan? A rossz üzletek? Hát, a belgrádi basa. Sok pénzen fekszik az imposztornál. Kölcsön adtam neki, nem tudja fizetni. Szultánát teszi Anatóliába. Hallok, hogy elkészül. Podgyász már csomagolnak. Szegény Kvendelnek még aztat sem mond, hogy bikmag. Hanem mikor oda megyek pénzemért, vereti talpamra 20-20 pálcákat. Na, ez nagy violencia. Igaz, hogy akkor még nem voltam nemes ember, de a talpam éppen úgy fájt, mint egy grófé. No, mondok, ezt nem hagyom annyiba. Ezért izzadásba hozok a basát, minél fogva megkentem a nagyvezírt. Mert a Kvendel talpai csak vannak olyanok, mint más talpak, de a kezei hosszúk. Most már ráparancsolt a nagyvezír a fizetés, de miből? Nem volt egyebet csak a hárem, meg az eunuhok, meg a sok keleti pokrócok, és egyéb ilyen encse-bencse. Az jutott licitációra. Mindenki félt megvenni, jóformán senki se nem ígérte semmit. Hogy veszett nyílnek kerüljön legalább fejsze, magamnak kellett portékát megtartani, elevent és nem elevent, rabszolgákat, odaliszkokat, teppiheket, csibukokat. Ennyi néni nem gyújt rá a tekintetes alispán úr. Dohányt is vettem, vagy 6 hordóval. Mert ezek a szamarak dohányt tartják hordóban, s bort isszák csibuk alakú kis fincsákból. De hiszen gonosz csont kegyelmed, akármit beszél is, nevetett az alispán jó ízűen. Erre azután Kvendalapó rezes borostás arca is röhögésbe gömbölyödött. Bizony így volt. Cirkumstanciák így hozták. Nyakamon maradt minden. Kinek adjam? Senkinek se nem kell. Hová tegyem? Sehová se nem fér. Hát itt van ez a kis erdőcské, idehoztam, hogy ne legyen szem előtt, mert én erkölcsös ember vagyok. Akármit gondolja is rólam, domine, spektábilis, vicekómesz. Aki nem szeret másokat megbotránkoztatni. Azóta itt áll a portéka, úgy szólván raktáron értéke napról napra apad, mert az idő nyomokat hagy e finom testeken. Az éghajlat se nem jó, kivált télen. A legszebb georgiai lány köhécsel karácsony óta, s alig ha el nem megy a sárguló őszi levelekkel. Otthon meg a birkák hújják magukat. Métej van nekik. Allah itt pusztít, Jehova ott, mert csinálja juhokból bőröket zsidóknak. Azon felül a miénk Isten se pihen, csak múlt héten égett el a pucdorfi majorom, istálló, béres házak. Nem is képzel a tekintetes úr, mennyi mindenféle gond és bosszúság nyomja az embert. Legjobb, akinek semmije se nem van. De ha már van valamilyen, szeret utána nézni, jó üzletember, vérében van az utánézés. Hát azért jövök el ide néha megtekinteni portékácskát. Na jó, jó, csak hogy mit szól majd ehhez Kvendelni, asszonyom? Kvendel apu megrázkódott, mint mikor valami hideg hüllő érinti az ember testét. Ej, szólt azután összeszedve magát. Mit ért asszony az üzlethez? Annyit, mint paraszt az uborka salátához. Mit szólna, arról nem is gondolkozok, hiszen nem tudja. Okos ember nem köti mindent orrára feleségének. De hát, ha én megmondanám neki, Kvendel úr megütődötte szavakon, és gyanakodó tekintete nyugtalanul fürkészte az alispán arcát. És ugyan mit mondhatna, mint tényt az alispán úr? Mindössze azt, hogy itt tetszett találni az erdőben békés fedelem alatt. Török basának öltözve folytatták Görgei. Na igen, hogy a saját ruháim ne kopjanak. Az ember végre is használja a saját övé portékáját. Mi van abban? Egy hárem közepette, mely szintén a saját portékája, s melyet szintén kezeit elhárítólag emelte fel Kvendel, s még a hajaszála is égnek meredtek. Jaj, ne is mondja, ne is ijeszgessen, édes jó patrónusom! Hiszen tudja, milyen alázatos hűszolgája lelkes híve voltam. Jaj, ne, ne vegzáljon, hiszen nem tudja, milyen az enyém asszony. Gondolja a tekintetes úr a más világra, gondolja arra is, hogy még a tekintetes úr is lehet valamikor házas. Isten azonban ne adja, én nem kívánok. És gondolja arra is, hogy nem a pokol a legrosszabb hely, és hogy a katlan, amelyikben az ördögök bennünket főzni fogják, ám bátor a tekintetes urat talán azok sem erik. Még semmi se ahhoz képest, mint aki enyém Zsofka nyelve alá kerül. Az aztán meg van mángorolva. Anna Kampec! Görgei már majd eldőlt a nevetéstől. Csupa előrelátásból leereszkedett egy szófára, mely drága a korámból beleszőtt mondatokkal ékesített perzsa szőnyeggel volt betakarva. Hiszen csak tréfáltam már, hogy is árulnám én el kegyelmedet, hanem azért örülök, hogy a gondviselés hozzájuttatott ehhez a titkához, mert ezzel bátorságot kaptam, hogy az én titkomat viszont kegyelmedre bízzam. Olyan lesz ez, mint a diákcsere. A titka úgy lesz megőrizve nálam, mint ahogy én óhajtom, hogy az enyém meg legyen őrizve kegyelmednél. Ez az egyetlen biztos módszer a titok tartásra. Üljön le, bátyika, ide, szembe velem. Előbb azonban adjon egy csibukot az én agyaramba is. Szemlátomást vidult a Kvendel arca, és fürkén szaladt, mint egy evet az ablakhoz, hogy az alispán kívánságának megfelelő rendeletet adjon ki. Mire egy-két pillanat múlva egy eunuch jelent meg két csibukkal, és egy másik utána illatos parazsat hozott egy vastányéval. Miután a két úr megkapta a csibukját, Kvendel apu a kinyitott ablakra mutatva így szólt bizalmas hangon. Nem akar a domine spektábilis kinézni? Minek innen is észlelem, hogy csillagos az éj, és nem lesz egy hamar eső. De a szép levegő éjszaka, a gyönyörű holdvilág. Csak kicsikék ott lubickolnak a tóban. Kvendel apu hamiskásan hunyorított a bal szemével. Van köztük egy pár becses libácska is. Javíthatatlan bénkujon. Nem bánja meg a tekintetes úr, vigyorgott Kvendel úr sunyi nézéssel. Hagy békét, sátán, ne kísérts, fenyegette meg Görgei tréfásan, majd komoly arcot vágott. Most én atya vagyok, Kvendel úr, és képtelen minden más érzésre. Ej, bolondság!
hiszen én is vagyok atya, nekem is egzisztálja lányom, szeretek is őtet. De az esztendő olyan hosszú, hogy az ember eleget lehet benne atya, és az élet oly rövid, hogy nem eleget kóstolhat örömökből. Azon felül atya akkor is marad az ember, ha meghal. De kóstolásnak fucs, ha a halál aztat mond tótul, hogy podj.
Görgeit azonban semmiféle ékes szólással nem bírta kihúzni a tervei gyűrűjéből, és belevonni a sejmaságba, hogy azután, mint közös kalandnak részesei, egymásra ne valljanak. Jobban bízott volna ebben az ő tervében, mint a Görgei által kilátásba helyezett titokcserében. Ám bár lehet, hogy az is jó lesz. Hát csak vasember a tekintetes úr. Hogy van-e dohánykában ópium? Van egy kicsi. Úgy jó az. Több szem többet lát, mint egy szem. Még olyat is látja, ami nincs. De tegyek egy kis zsámolyt a lába alá. Ígyni. Na, most már hallgatom a tekintetes urat. A lányomról van szó, Kvendel úr, kezdé Görgei. Teljesen kegyelmedre akarom őt bízni, mintha nem is az enyém lenne. Kvendel apó megreszketett. Álmot lát-e? Álmot hall-e, vagy még csodálatra méltóbb történik? Lelkének titkos redőiben olvas ez a rendkívüli ember, és most, mint a nyársra húzott pecsenyét, megforgatja őt, gunnyának maró levében, és aztán beledobja a moslékos dézsába. Nem értem, hebegte fázékonyan, és szemét lesütötte. Az ok igen egyszerű. Kegyelmed jól tudja, hogy a házam Görgőn sivár rideg medve barlang. Minél fogva kislánykámat osgyámba adtam a nővéremhez, Darvasnéhoz. Darvasné, valamint a férje is meghaltak a Pestisben, tegnap és ma temették el őket. A lánykát tehát, akit Darvasék a Pestis első föllépésénél, régi pesztonkájához, Vargánéhoz küldtek ide a szabadkai erdőbe, most el kell valahová vinnem. Haza nem vihetem, mert az én házam először is nem alkalmas, hogy egy kisasszony megtanulja, amire az életben szüksége lesz. Másodszor pedig veszedelmes, mert hiszen kilátás van arra, hogy Lőcse városa az első kedvező alkalommal megtámadja és fölprédálja. Egy hely volna, ahová vihetném, az alispán homloka elborult. Görgei Jánosékhoz, Toporcra. A sógorném derék finom úriasszony szereti is a lánykát, miért sóhajtott megakadt, mintha a lélegzete elfúlt volna, s levegő után kapkodnék. Csak hogy Toporc még veszedelmesebb hely. Magának csak megmondom, hiszen nem sokáig lehet titok. János bátyám ismét föllázadt a császár ellen. Kvendel uram élénk mozdulatot tett, és nagyot harapott a csibuk borostyán szopókájába, majd beletört a foga. Föllázadt? Nem adok neki két hetet, és egész Magyarország fegyverben lesz. Kvendel apó fölugrott, elkezdett föl alá szaladgálni a szobában, s hadarni össze-vissza 100 kérdést. Hol, kitől, hogyan, mikor, merre, ki alatt? Mindebben pedig az akart lenni kifejezve, hogy hol és kitől hallotta Görgei, hogyan hallotta, s mit hallott, honnan jön a veszedelem, és kitől jön, stb. Rákóczi Ferenc herceg sereggel jön Lengyelország felől a vereckei szorosnál, és Esze Tamás meg János bátyám elejbe mentek immár egy kis csapattal, hogy csatlakozzanak a zászlajához. Biztosan tud, lihettek Vendel? Oly biztosan, mint a száraz szalmáról tudom, hogy lángba borul, ha égő csóvával érintik. De mi a kőlelte? Jön hát le nyugodtan. Te, hogy ülöm, pattant fel Kvendel úr egyszerre minden tiszteletről és udvariasságról megfeledkezve, hiszen nem kefétettem, hogy én most üljek, mint a pecsérke gomba fűbe, mikor járhatok aranyban hasig, viszket enyém talp. Minden minuta 1000 monéta. Námoljú dúsú.
Megyek, fogadok, megvásárolok ökröcskét, zabocskát, szétküldök embereimet országba, míg senki se nem tud háború felől. Ojjé, hát jön Rákóczi gyerek. Isten hozta, Isten hozta. Jaj, a szegény császár, mennyi sok szőrt fogja az most ereszteni. Vigyorogva gondolt a sok hadi költségre, és rohant ki, hogy rögtön fogasson, Görgei azonban visszatartotta. Hoho, barátom, Kvendel, nem úgy verik a cigányt, előbb még más dolga lesz kegyelmednek, tette hozzá keményen. Azután nem bánom, csináljon, amit akar. Egyelőre azonban egy tapottat sem mozdul, üljön le! Oly parancsoló hangon mondta, hogy Kvendel akaratlanul engedelmeskedett. Összeesett a díványon, mint egy gombolyag, s hallgatta közben Görgeit, miközben Ajka idegesen rángatózott a türelmetlenségtől. Ott hagytam el, hogy toporcra se vihetem a lánykámat, mert toporcot előre láthatólag a császári erő fogja fölperzselni. Valamelyik Labanc generálisnak ez lesz az első dolga, mert jól hangzó jelentést küldhet fel róla Bécsbe. A lázadó Görgei János várát seregemmel bevettem, és feldúltam, családját fogságba vetettem. Egyszerű kúria bizaz, de a jelentésben vár lesz belőle. Ilyen kilátások mellett mit gondol Kvendel úr? Mire határoztam magamat? Semmit se nem gondolok, hörögte halál megvető bosszúsággal. Azonban nyomban észre tért, hogy megfeledkezett önmagáról és arról, kivel beszél, és a legnagyobb nyájassággal igyekezett a megjegyzését jóvá tenni. Mit tudok én azt, hogy milyen gondolat terem egy olyan okos fejben, mint a tekintetes úré? Azt határoztam, hogy Lőcsére viszem, és beadom a Klöszter Matild intézetébe. Csak talán nem, szólt közbe Kvendel úr meglepetve. Igenis, mert a fal mégiscsak fal. Háborúban nem a fenyves erdő a legegészségesebb, hanem a körülkerített város. Az enyém leányom is ott van. De én semmi se nem vagyok. Engemet csak utálják, és az is semmi. A tekintetes úr ellenben ellenség, akire haragszanak mérges burgerek, hát hogy lesz az? Úgy lesz, hogy nem fogják tudni, kinek a lánya. Ne higgyünk aztat. Száz nem lehet megcsalni. Száznak van 100 szeme, 100 füle, 100 orra, és 2 esze. Az mindent megtudja. Görgei fenyegetően emelte fel a 2 ujját. Akkor Kvendelni asszony is megtudja, hogy Hilil Basa kicsoda. Fogad fogért, Kvendel uram, mert az én titkom, ha nem én árulom el, csak kegyelmed révén kerülhet napfényre. Inkább vágják engemet 4 részre, pedig szeretek egy darabban lenni. Akkor én is hallgatok, mint a sír. Csak tessék diktálni, mit tegyek. Amit ember megtehet, Kvendel megtesz. És amit Kvendel megtesz, az tiszta munka. Úgy értek, hogy azon még bölcs Salamon király se nem találhat legyalulni valót. Helyes. A lánykát ezerint elviszi Klöszter kisasszonyhoz, és beadja az intézetbe, mondjuk ott Rokócsi Rozália név alatt. Kezdek érteni? Kifizeti érte a tartásdíjat 1/2 évenként. Valamint ellátja minden szükségesekkel, amit én természetesen megtérítek. Ha pedig Klöszter kisasszony bővebb adatokat kívánna, a hazudozást csak tessék én rám bízni. Egy kis élvezet nekem is jussa. Hosszú út, unalmas út, megérdemlek. Csak az a kérdés, még mikor induljam? Mindjárt? Talán reggel. Jaj, de rosszkor van ez, mikor zabocskát kellene összevenni, de nem bánok. Tehát reggel. Vagyis hajnalban, mikor még senki se nincs ébren, akkor szoktam. Hanem... Kvendel úr a homlokára ütött, egy nagy baj van, borzasztó baj jutott eszembe. A zab? Náj, nem a zab, hanem az áspis kígyó, az enyém Zsofka. Kisasszonyka rám fogja ösmerni, hogy Hilil Basa vagyok, mert személyesen beszélgettem vele. Elmondja lányomnak, lányom elmond feleségemnek, s ott vagyok, ahol a fagyú terem. Görgei elgondolkodott.
Nem gondolja, hogy Varga uramat kellene megbízni Rozália elvitelével? Becsületes derékembernek látszik. Mielőtt idejöttem, ő rá gondoltam. Nem hiszek, rázta a fejét Kvendel. Ezek az emberek hiszen becsületesek, de kényes dolog, nagy dolog. Ilyet mégiscsak nemes emberre bízhatja okos ember. Úgy is lehetne, farag csált odába terven Görgei, hogy kegyelmed elvinné Rozálit Lőcsére, de nem vinné el Klöszter kisasszonyhoz, hanem valami meghitt emberére bízná. Így aztán Rozáli is beszélhetne az intézetben Hilil-basáról, s a titkot mégiscsak ketten tudnánk, mert ez az egy részlet semmi kulcsot se szolgáltat hozzá az illető meghitt embernek. Persze, hogy persze, de engem ott senkire nem szeret. Nem ismeri Szalíciusz Pétert, aki a télen telepedett le Lőcsén? Ez úgynevezett fiskális Budán, Kassán, Pozsonyban már régóta vannak ilyenek, akik a mások pöreit viszik, és minden egyéb ügyeikben eljárnak jó pénzért. Már nálam Görgőn is megfordult, beidézett, peres felek képiben. Ösmerek, perna, hajdelt, fakadt ki Kvendel apu. A minap megbíztam, hajtson be követelésemet Krumholz Konrádon kékfestőn, 128 aranyforintot, mondhatok, nagyon rosszul esett. Nem Krumholz, de az enyém követelésem. Hát mondok Szalíciusznak. Nem valami biztos pénz, hajtson be Karisszime felibe. Szorítsa meg övényakát, jól hát, ha kiizzad. Kontraktust is odaadtam kezibe, újírást is csináltunk fele részre nézve. Most pünköstkor találkozok vele piacon, kérdezik tőle, csinált-e már valamit? Hát azt feleli a szemtelen. Csináltam, amit lehetett. A követelésből az enyém felét behajtottam, de a kegyelmet felét aztat már nem bírok behajtani. Ám lássa, hogyan jut hozzá. No, ezzel az emberrel én semmit se nem kezdek, hanem van nekem Rogó Humilime egy szesztra, egy nőtestvér özvegyasszony, a milyen Kancsura Góra falván. Ahhoz viszek kisasszonykát, s megmondok. Szesztricska, öltöz fel szépen, s gyere be velem Lőcsére ezt a kislánykát, Potrokócsi Rozálit, jól mondtam, beviszed Klöszter kisasszonyhoz, s fizetsz, amit kívánják. Ancsurka ki nem állhatja feleségemet, s már 15 éve nem szól hozzá. Az bizony nem plegykázhat ki semmit. Hát jó lesz, mi? Görgei megfogta a kezét, s megrázta magyarosan. Ez igazán jó lesz. Különben, hiszen megmagyarázom én Rozáliának is, hogy a csacskaság mi veszedelmekkel járhatna. Okos gyermek, biztosítom, megérti a saját helyzetét. Kegyelmet pedig olyat tesz értem, hogy soha se felejthetem el. Bárcsak meghálálhatnám valamikor. Azt bizony mindjárt most meghálálhat, ha akar. Én mivel? Mit adhassak én kegyelmednek, akinek mindene van? Nagyon szeretnék már valamit, ami még nem van, már régen vágytam erre. Mire? Kérdezte Görgei kíváncsian. Hogy legyünk egymással, Bertu. Mondák Vendel úr érzékenyen csendesen. Megteszi. Görgei ajka körül fitymáló mosoly jelent meg, szemeiben kevés tűz gyúlt ki, de csak hamar leküzdte, s újjól a kezét nyújtotta. Miért ne tenném meg? Felelte bensőség nélkül komor hangon. Az ember szívesen meghoz a gyermekeiért minden áldozatot. No, ezt ugyan nem szívesen hozta meg. Ami azonban egy csöppet se rontotta a Kvendel kedvét. A siker embere volt. Hogy a siker miképpen áll elő, azzal ő keveset törődött, mint ahogy nem törődik a növény, hogy a fűtés által kicsikart melegtől, vagy pedig az önként ragyogó napfénytől éri el növekedését. Rögtön élt a jussal, s vidáman rikkantva ütött a Görgei vállára. Szervusz, vicispán! Huncut az úr! Most már reménylek, itt maradsz, barátocskám, egy kis vacsorára, szerényre. Azzal a nyakába borult, átölelte, és se szó, se beszéd két csattanós csókkal pecsételte meg a nevezetes mozzanatot. Görgei megszeppenbe hátrált, és sietett kifogást emelni. Azt már nem tehetem, a szegény Vargáik derék jó emberek, az asszony már előkészül, nem sérthetem meg őket. Aztán a lányommal is beszélni kell, megmagyarázni neki egyecsmást. Ej, bolondság, csak te maradjál. Olyan mulatságot csapjuk, hogy esztergomi érsek is megnyolná ujját, hamiskásan hunyorított a hiú szemeivel. Behívok őket, brúderkám. Kiket? Hát az odaliszkokat, pajtás. Fogják táncolni bajadértáncot. Csű, milyen gyönyörűség! Valami az, meglátsz! De Görgei mégsem engedett a csábításoknak. Aláíratta a pestis cédulát, melyet a rimaszombati bírótól kapott, és megállapodván még némely pontra nézve Kvendellel, elhagyta a kélakot. Egy fényes tallér borra balót nyomva a kapun álló eunuch markába, aki kieresztette. Allah rendeletéből te vén mehess a paradicsomba, hálálkodott az eunuch. Aminek a magyarázatát abban adta meg hazamenet Varga uram, hogy a törökök szerint a paradicsomba tartó út napokig tart. Az út szélen nemes gyümölcsökkel megrakott fák tartanak árnyékot, de a gyümölcsök olyan magasan vannak, hogy csak teve hátról lehet elérni. Ellenkezőleg legyőzhetetlen éhség töri pocsékká a lelket. Gyalog tehát a török, még a paradicsomba se szeret elindulni.